Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Szentmisében adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Caritas 30 éves fennállásának legszebb pillanataira, május 20-án. A rendezvény a Szent Család templomban ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatott be környékbeli papokkon celebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában az esperes a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Caritas önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Mint mondta, a Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus mindenkihez szóló szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adnia mások felé, emelte ki. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésében azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. A megfelelő és felelős gazdálkodást a nemzeti erőforrásokkal, valamint az ezzel kapcsolatos szemléletváltás elősegítését fontos feladatként határozta meg az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nap folyamán találkozott Bartus Gáborral, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkárával, aki tájékoztatta a szervezet működéséről. Emlékeztetett arra, hogy az országgyűlés mindenkori elnöke, a Nemzeti Fenntarthatósági Fejlődési Tanács elnöke is egyben. A Fidesz és a KDNP képviselő csoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tisza párt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írta a fideszes politikus bejegyzésében. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Elfogadhatatlan a keresztény kultúra és alkotmányos önazonosság védelmének kitörlése az alaptörvényből, mondta Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Úgy fogalmazott, a keresztény kultúra védelme eddig sem azt jelentette, hogy mindenkinek kötelező lett volna vasárnaponként szentmisére vagy istentiszteletre járni, vagy kötelező lett volna az iskolákban a hittan, hanem az ezer éves államiságunkkal, a magyar történelemmel és a keresztény kultúrával, a keresztény etikával való folytonosságot jelentette. Az önazonosság és a keresztény kultúra védelme együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben, rögzítette a politikus. Rétvári Bence aláhúzta, ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek. Diákkezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, a Matthias Corvinus kollégium alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő. Az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Majd a politikus megosztotta az Őrizzük meg az MCC-t című online kitölthető kezdeményezést. A pünkösdi hosszú hétvégén napos, száraz, nyárias meleg idő várható. A csúcshőmérséklet majd a 30 Celsius fokot is megközelítheti. A szél több felé élénk lesz, olykor erős. Ez derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. A záporos gócok megszűntek, a gomoly felhők nagyobb része leépült, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre, hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. Az északias irányú szél valamelyest veszít erejéből, azonban a keleti harmadban, valamint a Balaton tágabb környezetében több helyen erős maradhat. A minimum hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szentatya látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.
Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szentszékhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, A félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát, és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappaérsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot. Az értékelés, a szintézis, és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.sinod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány. az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a föld életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Oltsd ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzal válhat, ha van bátorsága mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.
Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 25-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel pünkösd ünnepéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Pünkösd ünnepe előtt vagyunk, természetes, hogy egy picit a Szentlélekről szeretnénk beszélni. Teológiai és személyes szempontból is az lenne az első pont, a műsorunk első része, hogy megnézzük azt, hogy ki is az a Szentlélek. Talán minden katolikus keresztény, de lehet, hogy protestáns testvéreink is imádság közben, vagy imádság előtt, vagy a végén gyakran a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevét említjük. Mi katolikusok keresztet rajzolunk magunkra, ez még inkább emlékeztet bennünket megváltásunk nagy titkára. Ebben a rövid kis imádságban, a keresztvetésben ott szerepel a Szent Lélek, de talán a keresztvetések alkalmával kevés időnk van arra, hogy végig gondoljuk, hogy mit is mondunk, hogy kihez is fohászkodunk, kinek a segítségét kérjük, és mondhatjuk azt, hogy a hétköznapjainkban a Szentlélek talán háttérbe szorul. A legtöbb ember, amikor imádkozik, persze nagyon helyesen, az Atyához fordul, hiszen Jézus maga is azt mondta, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi Atyánk. A legtöbb imádságot az Istenhez intézzük, hozzá sóhajtunk föl, hozzá fohászkodunk, vagy Jézus Krisztushoz, akinek a személyén keresztül igyekszünk nap mint nap tökéletesebbé válni, keresve az igazság útját. De nagyon sokszor a Szentlélek csak pünköstkor kap fontos szerepet az egyház életében, vagy a bérmálás alkalmával, amikor külön készülünk a Szentlélekkel való találkozásra, ismerkedésre. Ezekben a napokban pünkösd előtt pünkösdi kilencedet szoktunk imádkozni, de talán ez sem annyira népszerű, mint akár a húsvét előtti nagybőjt, vagy a karácsony előtti adventi időszak, pedig az egyház harmadik legnagyobb ünnepéről van szó. Illő tehát, hogy készüljünk erre az ünnepre, így például lehetőségünk van még, holnap pénteki nap van, böjtölni, kérni a Szent Lelket, vagy akár a szombati napon is külön imádságokban imádkozni, könyörögni, virasztani, szentírást olvasni, és kérni Isten lelkét, hogy az ő ajándékait mi is megkapjuk. Nézzük először azt, hogy ki is a Szent Lélek. A Szent Lélek az Isten lelke, a harmadik isteni személy. Valóságos Isten az Atyával és a Fiúval egy lényegű. Imádkozzuk ezt a Hiszek Egyben is. Mi az ő szerepe az ember és az emberiség életében? A Szent Háromság életének lényege alapvetően a szeretet. A Szent Lélek kilép, és ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet lehozza a földre, eltölti mindazokat, akikre kiárad. Azért, hogy a világ, az emberiség minden önmagán való túllépése, minden megújulhasson a Szentlélek által. A Szentlélek felemel. Nem más, mint Isten felé való hálaadás, az Istennel való egyesülés, a világ megszentelése. A Szentlélekről olvasunk az Ószövetségben is, nem kifejezetten így, hogy Szentlélek, de több helyen is olvashatunk, például a Teremtés könyvében rögtön az elején, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Aztán az Úr lelke betöltötte. Vagy például Keresztelő Jánosról is olvashatjuk, hogy az Úr lelke volt rajta. Aztán ugyanezt mondja később Szűz Máriáról is az egyház, aki az Istennel egyesült, és az egyháznak a példaképe lett. Ugye a Szent Lelket pünköstkor ígéri meg Jézus az apostoloknak, pünkösd előtt ígéri meg az apostoloknak, és pünköstkor küldi el, ahogy az evangéliumokban ezt olvashatjuk. Jézus a Szent Lélek által testesült meg, hiszen tudjuk, hogy Szűz Mária a Szent Lélektől fogant. Tehát Jézus egész életét átjárja a Szent Lélek. Általa tanít és gyógyít, általa adja magát áldozatul, és Isten lelke keltette őt életre a halálból. A Szentlélek látszik, hogy élő valóság, akinek működése van. A Szentlélek mindig is működött, pünkösd előtt is. Még inkább működik pünkösd után, amint Jézus ígérete szerint az Atya kiárasztja a világra. A Szentlélek minden emberben működik, nem csak a katolikusokban, vagy csak a keresztényekben. Minden emberi lélek mélyén, az Isten által teremtett világban egy-egy embercsoport, egy-egy közösség szívében, lelkében. A Szentlélek az egység lelke is lehet. A Szentlélek által az Atya is működik a világban, ahogy a teremtés pillanatától kezdve ezt tapasztalhatja a teremtett ember. Néhány szempontot mondtam most csupán, ami az egyház tanítása a Szentlélekről, és most felétek fordulok, és az egyház tanítása után egy kicsit próbáljuk meg ezeket a teológiai mondatokat, szavakat egy kicsit úgy életszagúvá tenni, élettel megtölteni. Kérdezlek benneteket, hogy először is nektek ki a Szentlélek, mit tudtok a Szentlélekről, és mi az, ami esetleg először úgy eszetekbe jut, amikor azt mondja valaki, hogy Szentlélek. Hol találkoztatok ezzel a kifejezéssel először, vagy akár, hogyha a bérmálásotokra visszagondoltok, itt ugye ismét két különböző nézőpontot láthatunk. Tehát, hogy mit jelentett számotokra, akár a bérmálás, akár a Szentlélek. És az is egy érdekes kérdés lehet talán, hogy mit jelent ma a Szentlélek, vagy hogy látjátok a ti környezetetekben, például a fiataloknak, vagy ugye a híveknek, akik körülöttetek vannak, vagy a családtagjaitoknak, működik-e a Szentlélek az életében. Olyan érdekes, hogy ezt mindenki tudja talán emlegetni is szoktuk, hát nem viccesen, inkább siralmasan, hogy sokszor sok fiatal megbérmálkozik, utána aztán eltűnnek a templomból, úgyhogy kibérmálkoznak. Ilyeneket is szoktunk hallani, szoktunk mondani, és tényleg azt látjuk, hogy ha az ember ezt nem veszi eléggé komolyan, akkor nem lesz gyümölcsöző. Hogy ti hogy látjátok ezeket a dolgokat, ezt a helyzetet, és akkor nézzük úgy szépen az elejét, hogy honnan ismerkedtetek ti a Szentlélekkel, milyen emléketek van erről, hogy Szentlélek, mit mond nektek ez a szó? Hiszen egyelőre még csak itt tartunk, hogy ez egy szó, hogy Szentlélek.
A Szentlélekkel először a bérmálás alkalmával találkoztam, és hát a felkészítők alkalmával, és akkor egyre jobban megismerhettem. Hát emlékeim nem nagyon vannak a bérmálás pillanatáról, azért megmaradt nagyon sok minden, mint egy fénykép így az agyamban. Amiben biztos vagyok, hogy sétáltunk a barátnőmmel haza, nagyon szép napsütéses nap, egy vasárnapi mise után, hogy megváltozott az életünk a bérmálást követően, mert egy csomó minden kinyílt, egy csomó mindent megértettünk, az értelmünk is megnyílt volna a Szentírásra magára is, illetve az élet dolgaiban is sokkal könnyebben tudtuk dönteni, sokkal minden világosabbá vált. És tudtuk, hogy ez mind a Szentlélek miatt van, de úgy... Hát úgy, aztán úgy jöttek ugye a szürke hétköznapok, és hát ez úgy feledésbe merül, de persze az imádságok kapcsán azért előjön. És nekem a Szentlélek, ugye, hogy amikor megtudtam, hogy az atyának és a fiúnak ugye a szeretet kapcsolata igazából a Szentlélek, hogy hát ezt úgy még a bérmálás után jóval, jó 10 évvel, akkor azért teljesen máshogy álltam hozzá, sokkal többet kértem, sokkal többet imádkoztam a Szentlélekhez, és nekem ő egy vezető. Tehát ő az, aki vezet az életem során végig folyamatosan, és a sugallatokat is mindent tőle kapok, tőle kérem. A hívek számára, hogy mit jelent a Szentlélek, Diósgyőrben van egy nagyon kedves hölgy, aki nagyon szereti a Szentlelket, és vele szoktam beszélgetni, és mindenféle könyvet szoktunk cserélgetni a Szentlélekről, és szeretek vele ezekről beszélgetni. Nekem úgy van, hogy ezt hallottam már másról is, hogy az imáimban mindig más van a Szent Háromságban előtérben. Vagy az Atya, vagy a Fiú, és vagy a Szentlélek. És hát volt olyan időszak is, amikor a Szentlélek volt, amikor az Atya volt, amikor a Fiú. És hát most ugye a plébániánkon zajlik a Szentlélek szeminárium, amiben Timi is, meg, és én is részt veszünk, és szerintem hát rengeteget ad ez az egész úgymond szeminárium számunkra. Az elmélkedések, a szentírási részek, egyre inkább ismerjük meg Istent és a Szentlelket.
Rögtön itt hoznám, mielőtt még Timit is kifaggatjuk, Varga László kaposvári püspökatyának az egyik gondolatát, akiről talán tudjuk, hogy tevékenyen részt vesz a karizmatikus mozgalomban is, és minden olyan ima közösségben, ahol az emberek őszintén és szeretettel imádják és dicsőítik az Istent, a következőt mondja. A Szentlélek teljesen ott van bennetek. Rajtatok múlik, hogy felismeritek-e jelenlétét, hogy hisztek-e a jelenlétében, és figyeltek-e az ő szavára. Ha vágyakoztok rá, ha teljes szívvel, lélekkel, minden erőtökkel szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szent Lélek. Az Úr Jézus pedig mindenben segíteni fog. Milyen szép gondolat ez, és még a lényegét még egyszer elmondom. Tehát, hogyha szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szent Lélek is. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit hallottunk, hogy felismerjük azt, hogy a Szentlélek képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. És akkor most Timihez fordulok, akinek ugye az életében hát sok változás történt, ugye a keresztelkedésével, bérmálkozásával, hiszen ekkor csatlakozott az egyházhoz, és ő ezeket a szentségeket elég intenzív módon egy csomagban kapta, ilyen 3 az 1-ben ajándékként, hogy te akkor hogy érted meg ezeknek a szentségeknek a teljességét, például a Szentlélekkel kapcsolatban?
Hát ugye az első áldozás, illetve a keresztelés is első áldozás volt egy évben, és utána én egy évet készültem még a bérmálkozásra. Érdekes volt, mert ugye nekem az egyik legnehezebb, mint szerintem egyébként azoknak is, akik ugye hittan tanulnak, megfogni azt, hogy mi maga ez a Szent Háromság, tehát a Szentléleknek a szerepét, azt értettem, de én inkább ilyen kicsit lefordítva, én mindig azt éreztem, hogy ő egy vezető. Tehát, hogy így az életem során ő vezetni fog engem. És egy kicsit, hát így profánul inkább azt mondanám, mint hogyha a lelki, élő lelki ismeretem lenne. Amikor a bérmálkozás szentségét megkaptam, emlékszem rá, hogy én egy ilyen hihetetlen melegséget éreztem, egy ilyen, tehát volt fizikai tünete is, hogy így mondjam annak, hogy ebben a szentségben részesültem, és utána nagyon sokáig, hát jó pár hónapig én ebből nagyon gazdagon részesültem ebben a, nem örömnek mondanám igazán, mert nem egy érzés volt, hanem egy, nem is tudom kifejezni igazán, tehát egy ilyen nagyon érdekes megtapasztalás, és nagyon-nagyon-nagyon jól tudtunk, úgy látom együttműködni, vagy akkor úgy éreztem, hogy nagyon jól tudok működni így a Jóistennel együtt. És utána jöttek, úgy, mint ahogy Krista is mondta, a szürke hétköznapok, és pont a Szentlélek szemináriumon így visszaidéztem, hogy így az elmélkedések során, hogy mi történhetett, hogy miért maradt ez abba, ez az intenzív kapcsolat vajon. És hát nyilván az imádságos élet az fontos szerepet játszik abban, hogy sikerül, reméljük, ezt a kapcsolatot helyreállítani. Én mindenképpen erre törekszem, és azon is elmélkedtem sokat, hogy ezért az életem során nagyon jó vezetést kapok mindig. Tehát mindig vissza-vissza pofozgat a helyes útra a Szentlélek, úgy érzem.
Krista, te hogyan látod ezt a témát, hogy te például a bérmálásod által mennyivel kerültél közelebb az Istenhez? Mert hiszen addig is jártál templomba, mi változott tulajdonképpen a bérmálásban?
Hát, ahogy mondtam is rögtön a legelején, hogy megváltozott az életem, tehát pont ezt beszéltük a barátnőmmel hazafele menet, és hogy világosabban láttam az élet dolgait, sokkal a Szentírásra is jobban kinyílt az értelmem, illetve hát így a lelki, tehát a karizmáim is akkor kezdtek el igazából megmutatkozni. Rá egy évre derültek ki dolgok, úgymond, hogy, és akkor utána, hát igen.
És így a hétköznapi életedben történt-e valamilyen gyakorlati változás? Tudtad-e hordozni ezt magadban? Nem tudom, hogy hány éves voltál, amikor bérmálkoztál utána?
16 éves voltam, amikor bérmálkoztam.
Tehát azt jelenti, hogy még iskolába jártál, hogy történt-e Igen. valamilyen gyakorlati változás is az életedben, például, hogy a éppen akkor aktuális életállapotodnak megfelelően, tanulásban, vagy bármi az ima életedben?
Inkább az ima életben, a tanulásban nem az ugye ment egyenesen. Inkább az ima életem lett intenzívebb, mind akkoriban nagyon, hogy mondjam, nagyon belevetettük magunkat az imádságba a közösségünkkel, tehát sokkal aktívabb volt, mint manapság a fiatalok sajnos, és nagyon-nagyon sok kegyelmet kaptunk, és egyre inkább kerestük egymás társaságot, tehát a közösséget, és közösségben minél többet imádkoztunk utána, tehát egyre többet imádkoztunk.
És még egy ilyen gyors kérdés elhangzott, ugye az, hogy a egyház községünkben éppen egy Szentlélek szeminárium zajlik. Így kérlek titeket ebben is egy kicsit, hogy beszéljetek egy-egy mondatot, vagy egy-két mondatot arról, hogy mit jelent nektek ez a Szentlélek szeminárium tulajdonképpen. Miért fontos számotokra az, hogy részt vegyetek ezen a Szentlélek szemináriumon, miért tartotok ki ezen az úton, hiszen azért, akik esetleg nem tudják, a Szentlélek szeminárium az egy 9 hetes lelki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elindulnak ezen az úton, 9 hétre elkötelezik magukat, hogy nap mint nap, több mint fél órát rászánnak az imádságra, kérik a Szent Lelket 9 héten keresztül, hogy alakítsa és formálja át őket belsőleg. Miért fontos nektek ezen részt venni, és hogyan éritek meg most már, hogyha jól tudom, akkor a 6. hét, 5. vagy a 6. hét zajlik, és hogyan látjátok, hogy mi történik bennetek a Szent Lélek hatására?
Amikor elkezdtem, én azzal a céllal kezdtem el, vagyis az van bennem, meg mindig is az volt bennem, hogy hogy minél közelebb kerülni Istenhez, és hogy a mennyországba kerülni, de hogy én egyenesen oda szeretnék kerülni. Tehát nem szeretnék a tisztító tűzbe és egyéb helyeket megjárni. És tudom azt, hogy nekem nagyon sok olyan lelki sérülésem van gyerekkoromból, ebből szeretnék meggyógyulni, és hogyha ez sikerül, akkor én egyre közelebb kerülhetek, és egyre jobban be tudom fogadni Jézust a szívembe. És ezért is mentem többek között, tehát elvárásom nem volt, csak úgy éreztem, ez egy lehetőség Isten részéről, hogy én megnyíljak, és hogy ő engem meggyógyítson. És ez el is indult ez a folyamat, és nagyon-nagyon sok változást tapasztalok magamon, meg kapok külső visszajelzéseket is, amin úgy csodálkozom, mert annyira mélyen és annyira belül van ez az egész dolog, hogy egy furcsa, hogy ezt észreveszik mások, és ez érdekes számomra. Ez egy nagyon nagy ajándék, meg tényleg kegyelem, hogy minden nap egyre inkább mélyülhet a kapcsolatom a Jóistennel, és hogy egyre inkább érezhetem a Szentléleknek a vezetését, és láthatom az életemben. Tehát ez egy csodálatos dolog, és ez szinte egy gyors lift, úgymond Istenhez, ez a Szentlélek szeminárium, és azért, hogy tényleg befogadjuk, és ez a személyes kapcsolatunk minél jobb legyen.
Timi, te hogy éled meg, hogy például, amikor hazamész szombat esténként a Szentlélek szemináriumban, és kérdezik otthon, hogy a gyerekek vagy a férjed, hogy mit csináltok ti tulajdonképpen ott, akkor hogy meséled nekik? Milyen élményt tudsz átadni erről a néhány óráról, amit szombatonként ott töltöttek a plébánián?
Hát egyrészt látják rajtam azért, hogy én nagyon-nagyon fel tudok töltődni. Tehát nagyon sokat ad az, hogy egyrészt ugye én azért is jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy van bőven mit javítanom az Isten kapcsolaton, amit én próbáltam ugye visszapofozgatni az eredeti helyzetbe, de óriási segítség. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a maga az előadások, az elmélkedések otthon, az, hogy az imádkozásnak van azért egy bizonyos formája, amit ugye betartunk, vagy nem kötött formában, de azért ott van, hogy mi az, amiről elmélkedhetünk, nekem nagy segítség. És a család ezt mondjuk olyan szempontból veszi észre rajtam, hogy nyilván megkérdezik, hogy miről is volt szó, tehát azért beszélgetünk mi erről otthon, és remélem, hogy azért bennük is elindít valamit, főleg ugye a két nagyobb gyermekben. Ugye nekem most pont a legidősebb fiam, ő most bérmálkozott, nem olyan régen, úgyhogy ő még közvetlenebbül érti azt, hogy mi is zajlik most bennem.
És érdekes csak, hogy ezt így említetted. Látsz rajta például valami változást a bérmálás óta?
Egy kicsit lenyugodott, én azt látom. Azért ő abban a korban van, amikor ilyen nagyon megmondóak, nagyon ragaszkodnak a saját igazukhoz, nehéz velük elfogadtatni másoknak a véleményét, vagy a maguk, hogy magukénak érezzék. És úgy látom, hogy befogadóbb lett sokkal. Túl azon nyilván, hogy a mindennapi küzdelmei megvannak neki is minden téren, de én ezt látom rajta. Egy kicsit elfogadóbb lett.
Talán a kedves hallgatóknak is vigasztaló lehet ez, hogy a Szentlélek akár segít, tehát ne ijedjünk meg tőle, meg a gyerekeinket is ne tartsuk vissza a bérmálástól, hiszen akár lenyugvást, akár megnyugvást, akár az értelemnek a megnyílását, akár egy új utat, sok mindent adhat a bérmálás. És most az elmúlt hétvégén mi is itt Miskolcon bérmálásokon vehettünk részt, hiszen érsek úr itt a Mindszenti templomban, aztán délután a Selyemréti templomban bérmált, és ott elhangzott egy érdekes mondat a prédikációban, ami szerintem nagyon bátorító volt érsek úr részéről. Azt mondta, hogy a Szentlélek hatékony, vagyis hat az emberre, mondta, hogy még azokra is, akik amúgy nem jönnek lázba túlságosan tőle, hiszen mondta, hogy lehet, hogy valaki úgy jön bérmálkozni, hogy a család kérte őt rá, valaki kedvéért, vagy a kortársaival, hát már ő is végigcsinálja, túl nagy lelkesedés nincs benne, és azt mondta érsek úr, hogy legyünk nyugodtak, a Szentlélek, a harmadik isteni személy akkor is hat, ha valakit éppen nem hoz tűzbe maga a gondolat, hogy ő megbérmálkozik. Tehát lehet, hogy először nincs kedve, de a Szentlélek hatással van az emberre, és ezt ne felejtsük el, hogyha hívjuk, ha kérjük, a Szentlélek hat ránk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtapasztaljuk az ima életünkben, hogy a Szentlélek hat ránk. Most itt a Szentlélekről való elmélkedésünket szeretném lezárni egy imádsággal és egy énekkel, ahol a Szent Lelket kérhetjük, a Szent Lelket hívhatjuk, hogy jöjjön a mi segítségünkre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. Küldd el, Uram, Szent Lelkedet, a bölcsesség lelkét. Oly nagy vagy, Uram, oly távolinak tűnik a te világod, néha riaszt a fölséged, oly idegennek látszik gondolataid útja és járása, oly nehéznek tűnik kegyelmed felfogása és hordozása szolgálata. Ajándékozz meg minket a bölcsesség szent ajándékával. Tedd ízessé számomra a világodat, hozd közelebb azt, ami távoli, otthonivá az idegent, természetessé a természet fölöttit. Ahogy nem kell magunkon erőszakot venni, ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk, ilyen jól ismert valósággá légy számunkra, Uram. Vedd el szeretetem fáradtságát, áldozatom és helytállásom kikényszerített voltát, a mindennaposság és a szokások közönyét, elmém elnyedő hangulatát, a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát. Add bőséggel, Uram, a bölcsesség lelkét. Adja Isten, hogy mindannyian megkapjuk a bölcsességet, mindannyian megkapjuk a szent lelket, és imádkozzunk buzgón, hogy betöltse minket is az Isten lelke, hogy szabadon, örömmel és szeretettel tudjuk dicsőíteni az Istent. És most egy szép szentlélekhívó énekkel imádkozzunk tovább, és kérjük a jó Isten kegyelmét. Mindenkinek áldott készülődést kívánunk Pünkösd ünnepére. Ne feledjük el elvégezni a szentgyónásunkat, hiszen a húsvéti szentgyónásoknak az utolsó időszaka ez, hiszen 50 nap áll rendelkezésünkre, hogy a húsvéti szentgyónásainkat elvégezzük. Készüljünk megtisztult lélekkel erre a nagy ünnepre. Menjünk el, hogyha tudunk szentmisére, ha pedig otthon vagyunk, és nem tudunk már elmenni szentmisére, vagy nincs lehetőségünk, akkor igyekezzünk a rádión, a tévén, vagy az interneten keresztül bekapcsolódni az ünnepbe, és legyen valódi ünnep ez a hétvége, vérasztással, imádsággal, bibliaolvasással, böjtöléssel készüljünk a lélek kiáradására, hogy bennünket is átalakítson az éltető lélek. Mindenkinek áldott szép ünnepet kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Szent István Rádió és Televízió szervezésében megvalósult Szent Lant elnevezésű versmondó versenyről számolunk be. Végül pedig a Bródy Sándor könyvtár májusi-júniusi programjairól, valamint a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlónkban Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti vezetője beszél.
Azon gondolkodtunk, hogy mi lenne egy jó alkalom arra, hogy így első ízben a felálló új csapatunk és az átformálódó színházi gondolatunk találkozhasson a nézőkkel, és arra gondoltunk, hogy egy viszonylag laza, jókedvű, kötetlen, ismerkedős fesztivált fogunk rendezni, akkor, amikor már jó idő van, és azt hiszem, hogy május végén már biztosan jó idő lesz, kinyitjuk a színház kapuit, és mi is kiköltözünk a színházból egy picit, ez a második nap programja lesz, az első nap egy kiállítás megnyitóval indul. Szeretnénk minden a jövőben várható program tervünkből egy pici ízelítőt adni a közönségnek.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban folytatjuk beszélgetésünket Bakócz Tamás egri püspökről. Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Ajánlónk következik.
Bakusz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolyttal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolyttnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt második Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolyt lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az apostolok merőn nézték, hogyan emelkedik Jézus az égbe, egyszerre csak 2 férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Nem igaz, hogy a szentek és nagy elmélkedők sohasem vették észre a teremtményeket, s hogy nem értették és értékelték a világot, annak látványát és hangját, és a benne élő embereket. Feltételezhetjük-e, hogy Isten iránti szeretetüket összetudták egyeztetni a dolgok gyűlöletével, amelyek őt sugározzák és mindenütt róla beszélnek? Azt mondhatná valaki, igen, feltételezhető, hogy annyira elmerültek Istenben, hogy nem láttak mást, csak őt. Azt azonban mégsem hihetjük, hogy megkövült arccal jártak a világban, és nem hallották a hozzájuk szóló embereket, és nem értették azok örömét és bánatát, akikkel együtt éltek. Az igazság az, hogy a szentek azért tudták igazán látni és értékelni a teremtményeket, mert elmerültek Istenben. S mert egyedül őt szerették, csakis ők szerettek mindenkit és mindent. Istenünk, te megvéded, akik benned bíznak, erőt adsz és kegyelmet. Árazd ránk egyre bőségesebben irgalmadat, hogy irányításoddal és vezetéseddel úgy használjuk a földi javakat, hogy el ne veszítsük az örökkévalókat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül a